A római levél tanulmányozásával folytatjuk. Az Isten tiszteletünket, és ennek keretében a 8. fejezethez érkeztünk. Itt az első 17 verset tekintjük át, és hát a lehető legérthetőbb és világosabb módon megpróbálunk megértésre jutni, hogy mit is akar Pál apostol mondani és tanítani nekünk a szellem, vagy a Szent Szellem törvényéről. Isten igéje így hangzik a Római Levél 8. fejezet első versétől a 17. verssel egyben. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek, az a Szent Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Akik pedig lélek, vagyis a Szent Lélek szerint, azok a Szent Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Szent Lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem a Szent Lélek szerint, ha Isten szent lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Szent Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak szent lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó szent lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha Szent Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét, a Szent Lelket kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga Szent Lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel, az a szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Eddig Isten igéje. Hát nem mondom, hogy a római levél és a felolvasott szakaszt úgy ilyen triviális módon mindenki számára érthető, hogyha elolvassa. Már csak azért is, mert ahogy mondtam nektek, nagyon érdemes például ezt a szakaszt is elolvasni Csia Lajos fordításából, és akkor ott az elmúlt alkalommal, amikor a Római Levél 7. fejezetének záró szakaszát tanulmányoztunk, és beszéltünk arról, hogy a Biblia ugye beszél a tagokról, a szómáról, és beszél a hústestről, amit általában átvitt értelemben a bűnös hajlamokra, a romlott természetre vonatkoztatva alkalmaz a Biblia, és Krisztus is felvette ezt a testet, amely az emberi testhez hasonló, és magára vette a mi bűnös természetünket, és a vétkeinket, bűneinket, és a mi testünkhez hasonló formában szenvedett, értünk bűnösökért, mint bűntelen, hogy nekünk új és örök életet adhasson az élő Isten. Az ige szakasz nagyon fontos látni, hogy nem olyan dolgról beszél elsősorban, ami majd lesz, hanem arról tanít bennünket, ami most van. A hívő életnek a gyakorlati megéléséről szól. Természetesen Isten igéje a reménységet mindig föl elénk tárja, tehát az örök életnek a reménységet, a mennyországot, így ebben a szakaszban is érzékeltően és világosan ír Pál apostol arra, hogy nekünk örök életünk van, nyitva van a menny a hívő ember számára, de nagyon gyakorlati módon próbál tanítást adni a Szentlélek ezen ige szakaszon keresztül, a szellem törvényéről, a Szentlélek minden napokban való valóságos munkájáról, amelyet tapasztalhatnak a hívők. Próbálok néhány gyakorlati példát is hozni, amely remélhetőleg érthetőbbé teszi mindazt, amit én is megértettem, és veletek megosztani szeretnék. A 7. fejezet, amit tanulmányoztunk, alapvetően a törvényről szól, mindegy 31-szer beszél ott Pál apostol a törvényről, és csak egyetlen egyszer a Szentlélekről, a 8. fejezetben pedig 19 alkalommal szól a Szentlélekről, tehát nagyon erőteljesen 8. fejezetben a Szentlélek munkájára és a Szentlélek szerepére fekteti a hangsúlyt a tanításban. Az egyik keresztény tanító, John Stott a következőt írja. A keresztény élet nem más, mint élet a Szentlélekben vagy Szent Szellemben. Olyan élet ez, melyet a Szentlélek elevenít meg, tart fenn, irányít és gazdagít meg, vagy tesz gazdaggá. A Szentlélek nélkül a keresztény tanítványság elképzelhetetlen, sőt lehetetlen lenne. A fejezetnek a fő üzenete az, ugye mondtam, hogy a keresztény emberben, akiben lakozást vesz a Szentlélek, annak szellemében erről a Szentlélek maga tanúbizonyságot is tesz, tehát hogy ott lakozik az Isten, a Krisztus a Szentlélek által. Tehát aki megtér újjászületik, az veszi a Szentlélket, és a bensőjében, a szívében, a legbelső részében ez a Szentlélek egy bizonyosságot ad a bensőjében, hogy ő az Istenhez tartozik, benne lakozik a Szentlélek, és ő Isten gyermekévé lesz. Ez nem teológiai kérdés, ez az újjászületett emberben létrejövő valóság, független arra, hogy elolvasta a 8. részét a római levélnek, vagy nem. Vagy már olvasta, vagy csak még fog, majd valamikor fogja olvasni. Bizonyság tesz a Szentlélek. És a Szentlélek, aki benne lakozik az újjászületett hívőben, egyszeres mind a feltámadás és az örök élet záloga is, máshol pecsétnek mondja a Biblia a Szentléleket, hogy el vagy pecsételve az örök életre. Mennyei távlatokat is nyit természetesen az apostol a levélben, az első versben és az utolsó versben is egy keretes módon, zsidó tanítók azért gyakran alkalmazták ezt a keretes szerkezetet, egyébként a Zsoltárok könyvében is sok ilyet látunk. Ugye az első versben ezt olvassuk, hogy nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És a rész, a szakasz pedig 39-es versben a következőképpen zárja, úgy írtam, le itt úgy fogalmaztam meg, olyan ez, mint egy biztonsági zár, amit nem lehet megváltoztatni, nem lehet betörni, csak azt tud oda belépni, akinek kulcsa van hozzá. Ez a megőrzés, ez a biztonság, az oltalom, biztonságban tudhatod a lelkedet, szellemedet, kijelentés, azt mondja, senki és semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Úrunkban, zárja 8. fejezetet így Pál apostol. A Krisztust szívébe fogadó hívő, aki így egész életét átadta neki, biztonságban van. Maga az Úr őrzi és viszi be az örök életet. Tehát meg is őrzi az örök életre, és be is viszi az örök életre. Ugye ez a két ige szakasz, a két ige vers nagyon erőteljesen szól erről. Ez a nagy reménységünk. No, a fő téma a szellem törvénye, de kétségkívül a római levél 7. fejezet és korábbi szakaszok fényében válik érthetővé, amit mondani akar itt Pál apostol. Tehát arra válaszol, tehát azt mondja, most folytatom nektek a következő fejezettel, beszéltem nektek a test törvényéről, emlékeztek a pohár példájára, hogy bizonyos ideig le tudom győzni a gravitációt, de előbb-utóbb a gravitáció diadalmaskodik rajtam, ilyen a bűntörvénye is. Az emberi akaratból meg lehet próbálni jónak lenni, de csak egy ideig bírja az ember, és aztán elbukik. A szellem törvénye, Isten szellemének törvénye kell, hogy működjön az ember halandó testében ahhoz, hogy Istennek tetsző életet legyen képes élni. Saját erőnkből ez nem, vagy csak nagyon rövid ideig és bukdácsolva lehetséges. Erről a fajta életről és ennek a működéséről szeretnék szólni részletesebben ezen a mai találkozáson. A római levél első részében, tehát azt olvastuk, nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének vagy a Szentléleknek törvénye megszabadított téged Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a Szentlélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Akik pedig a Szentlélek szerint, a Szentlélek dolgaival. A test törekvése halál, a Szentlélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Aki pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt, olvastuk. No, két szópárt ki is vetítettem, képernyőn is meg fog jelenni, ami segít nekünk eligazodni a római levél témával kapcsolatos tanításában. Az első szópár az Ádámban és Krisztusban. Ez az ember helyzetére utal. Tehát hol van? Kihez kötődik? Kihez kapcsolódik? Hogy Ádámban van még, azaz még megváltatlan állapotban van, vagy Krisztusban van, azaz már elfogadta a megváltást. Ez tehát az állapot. A hústestben és a szellemben páros pedig, amely a 7. és a 8. fejezet témája, és a korábbi két kifejezés pedig az 5. és 6. fejezetben található téma, ez pedig a gyakorlati életre vonatkozik. Tehát az, hogy hústestben élek, vagy szellemben járok. Azaz, függetlenül attól, hogy valaki Krisztusban van, még lehetséges az, hogy a járása, azaz az élete, életgyakorlata néha testi. A reakciói. Tehát testben jár. Az életére bizonyos szakaszokban, vagy helyzetekben, vagy szituációkban a testi reakciók jellemzők. De ugyanúgy, aki Krisztusban van, arra már igaz lehet, hogy a szellemben kezd járni, és Isten szelleme által, és a szelleme működése nyomán kezd az Istennek tetsző életet élni, és érvényre jut az Isten akarata, Isten örök törvénye az ő halandó testén keresztül a cselekedeteiben is, és így dicsőséget tud hozni az Úr Jézus nevére. Tehát helyzetünk Ádám vagy Krisztus, ugye a hústest az alapvetően Ádámhoz kötődik, a szellem által újjászületett élet pedig Krisztushoz kötődik. Krisztusban lenni, akkor beszélhetünk erről, hogyha valaki megtért és újjászületett, tehát hit által elfogadta azt, hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia, érte az ő bűneiért, helyette szenvedett és halt meg, és hisz, hogy feltámadta halálból, és így ebben a hitben örök élete, bűnbocsánata lehet, és kegyelmet kap az Istentől. Amikor valaki a Krisztusban való életet életben jár, a szellemben kezd járni, így nyer diadalt az élete, és tapasztal diadalt, győzelmet a szellem törvénye szerinti életben. Keresztény tapasztalatunk, ahogy mondtam is, hogy nem szűnik meg a küzdelem a megtérés újjászületés követően a test és a szellem között. Mert a testünk még megváltásra szorul, ezért halandó, és romlandó, és hajlandó, hajlamos a bűnre. Tehát amikor megtér újjászületik valaki, akkor ez nem szűnik meg. Ezért szokott nagy traumát okozni valakinek, hogyha tapasztalja, megtér, eufória, öröm, áldás, és aztán kibillentik az egyensúlyából, és indulatos lesz. És akkor behúzna neki, vagy kikarmolná, ugye, attól függ, férfi vagy nőről van szó. És akkor megdöbben, hogy Uramisten, hát hívő vagyok én. Hát hogy tudok én így viselkedni? Azért tudsz így viselkedni, mert még nem vagy a mennyben. És nem automatikus a szellemben való járás. Nagyon szeretnénk. Annyira szeretnénk, hogyha egy kapcsolót, ahogy Isten átkapcsolna bennünk, megtérésünk, újjászületésünkkor, és akkor automatikusan már csak a jót tennénk. Milyen jó lenne, nem? Ennyi fájdalomtól megkímélném magunkat, meg a környezetünket is. De sajnos ez nem így van. A küzdelem nem szűnik meg. A testi és a szellemben való élet között. Nem is hozunk minden esetben jó döntés, aminek szomorú következményei vannak, viszont ha szellemre hallgatunk és hagyatkozunk, akkor Krisztus diadala tud belépni az életünkbe. Galata levélből láttuk kivetítve két igét, mondjuk egy ige szakaszt, ez mindjárt több is, mint kettő, ez három. Azt mondja az ige, Galata 5.16, intelek titeket, hogy a Szentlélek szerint éljetek. És a test kívánságát ne teljesítsétek, tehát, mit mond az apostol? Hogy van a testnek kívánsága, de ti ne teljesítsétek, hanem a Szentlélek szerint, vagy által, vagy a Szentlélek forrásából merítve éljetek. Mert a test kívánsága a Szentlélek ellen törekszik, rátör, az ellen megy. A Szentlélek pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek, ha pedig a Szentlélek vezetiteket nem vagytok a törvény uralma alatt. Nyilvánvaló tehát, hogy olyan szeméről van szó, aki akarja a jót, szeretné a jót, de bizonyos esetekben nem tudja tenni. Vagy ezzel a küzdelemmel szembesül, hogy akarja a jót, mégis állandóan föltámad benne valami, ami ez ellen megy. És néha nem sikerül neki ezt a belátott jót cselekedni. Az oka pedig ennek, hogy bizonyos helyzetekben a bűn törvénye kezd működni halandó testében, és nem a szellem törvénye jut érvényre. A bűn törvénye lehúzza, eltávolítja az Isten akaratától, a szellem törvénye pedig beilleszti, ez a legjobb szó, beleilleszti az Isten tervébe és akaratába. A hústest, amivel a bűn törvénye működik, Ádámhoz van kötve, míg a Szentlélek által betöltött és újjászületett szellem Krisztushoz kötődik, vonzódik, így a szellem törvénye érvényesül, vagy érvényesülhet tagjaiban. A szellemben, azaz a szellem törvénye szerint járni azt jelenti, hogy Krisztus cselekszik bennünk. Szellemben járni azt jelenti, hogy már nem én cselekszem, hanem Krisztus cselekszik bennem. Fogok hozni példákat, még ne aggódjatok, hogy még jobban megértsük, hogy gyakorlatilag hogy működik ez. Ő mozdul egy-egy szituációban, már mint Krisztus. Mi pedig vele együtt mozdulunk. János apostol az első levelében a következőt írja a témával kapcsolatosan. 1 János 5.11-től. 11-12. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Aki benne nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Fordítsuk át pozitív értelembe ezt a kijelentést. Tehát, aki befogadta a fiút, abban az ő feltámadott élete vesz lakozást, és nyer teret minden egyes döntése útján. Tehát, akik befogadták Krisztust, a Szentlélek által a feltámadott Krisztus belépett a szellemükbe, lakozás vett a Szentlélek által Krisztus az életükbe, a feltámadás ereje ott van a tagjaikban, de ez az isteni erő, ez minden egyes döntés útján nyerhet teret. Nem automatikus. Pál a következőt írja az újjászületett emberről, akiben ott él a Krisztus. Az 1 Korintus 1.30-31-et nézzétek. Nagyon fontos nagyon fontos a fogalmazás, hogy tulajdonságról beszél, És kinek a tulajdonságáról beszél? Pál apostol, figyeljetek oda. Az ő munkája az, mármint az Isten munkája, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Hát Isten munkája, Isten kegyelme, hogy meg tudtál térni, újjászülethettél a Szentlélek és az ig által, és hogy Krisztusban vagy. Ez Isten kegyelme, nem a te teljesítményed miatt van. Nem a jó cselekedeted, meg ügyességed, meg a kedvességed, nem tudom micsoda miatt van az. Az Isten munkája, Krisztus Jézusban vagytok, és figyeljetek ide, őt tette nekünk az Isten bölcsességgé. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a Krisztusban majd bölcsebbé leszel, hanem azt mondja a Biblia, hogy Krisztus tette a te bölcsességeddé. Nagyon durva. Mert ha Krisztus benned van, és olyan a bölcsesség, akkor benned lakozik a bölcsesség. Igazsággá, megszentelődéssé, szentséggé, és megváltássá. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Tehát mit valamit nem kaptál? Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felül a világosság atyától származik, lépett be az én életembe. A Krisztus által, és a Szentlélek valósítja ezt meg, mert így lehetséges az, hogy ha dicsekedni szeretnénk, akkor így tudunk dicsekedni az Úrral. Tehát nem arról van szó, hogy például imádkoznunk kell bölcsességért, és ez most nagyon durva lesz. Néhány nagyon durva dolgot fogok mondani, és nem szeretném, ha magadat ostoroznád, hogy hát én így imádkoztam, ilyen. Én is imádkoztam már így. És rájöttem, hogy nem is jól imádkoztam. Nem is az ige szerint imádkoztam, hanem lehetne ezt jobban is csinálni. Tehát nem arról van szó, hogy például imádkoznunk kell bölcsességért, ha szembesülünk azzal, hogy nem látjuk át a dolgokat, hanem engednünk kell Krisztusnak, és ráfigyelve azt tenni, amit ő tesz, amit ő elindít szellemünkben. Ő a bölcsesség, és minden bölcsesség forrása is. Salamon ezt így fogalmazza meg. A példabeszélek 3:5-6. Egy el van írva. Bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Ugye, látod, hogy hagyatkozz az Úrra. Mert nem fogod átlátni. Az Isten bölcsességére van szükséged, aki maga a Krisztus. És figyelj ide a folytatásban, mit mond Salamon, aki, tudjátok, a földön élő emberek közül a legbölcsebb ember volt. Ezzel együtt ugye nem járt tökéletesen, pedig csomó mindent kapott az Úrtól. Mégsem mindent, azt szerint csinált. És azt mondja, minden utadon, tehát járásodban, életed minden dolgában, gondolj rá. És amikor rá gondolsz, azt tapasztalod, hogy el fog igazítani. Megérted a mozdulását a Krisztus, benned lévő Krisztusnak, hogy merre akar menni. Mit akar a Krisztus most cselekedni? Benned és általad. És ugyanez a helyzet, ugye mi az Isten szelleme bennünk lakozik, itt van a Szentlélek gyümölcse kategória. Ugye mi a helytelenül mondják, hogy a Szentlélek gyümölcse így. Azért, mert 9 dologról van szó a Galata levél 5. fejezetében, amikor a Szentlélek gyümölcséről beszél a Biblia. De nem véletlen, hogy a Biblia egyes számban beszél. Mert itt egyetlen gyümölcsnek a jellemzői vannak felsorolva. Galata levél 5:22-23. A Szentlélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, látjátok? Testet megfeszítették kívánságaival együtt. Folytathatnánk. Látjuk tehát, hogy a Szent Szellem gyümölcse egyes számban van. Mert mindegyik gyümölcsrész már teljes egészében ott van a Szent Szellem által a hívő ember életében. Ha a Szentlélek gyümölcséről beszélünk, ami az ő tulajdonsága elsősorban, és rajta keresztül nyilvánul meg az életünkben, akkor nem gondolhatjuk, ugye, hogy a Szentlélek ilyen csökkentett szeretettel van a te életedben, neked meg kicsit kevesebb van a Szentlélek önuralmából, neked kevesebb van az öröméből, és akkor neked valahogy olyan más szentléket kéne venned, olyan szentlélekre kéne lecserélned, ha örömtelen vagy, akiben több öröm van. Ugye senki nem gondolja komolyan. Ha a Szentlélek vesz lakozást az életünkbe, és ez a gyümölcs az ő gyümölcse, amely megnyilvánulhat a hívő ember életében, akkor azt kell mondanunk, hogy teljesen és tökéletesen benne van minden hívő ember életében. A teljes valójában ez a gyümölcs minden aspektusa. És nem csak rész szerint van benne az ember, hanem teljes egészében. Az, hogy meg tud-e nyilvánulni, az egy másik kérdés. De nem arról van szó, hogyha növekedni akar az ember a szeretetben, akkor venni kell egy nagyobb szent lelket. Vagy valami nagyobb dózist a szent lélekből. Ugye sajnos vannak ilyen tévegések, amikor a szent lelket ilyen személytel erőnek gondolják, ilyen élménynek. De a szent lélek, a szent lélek az egy személy. Ha benned van, úgy, ahogy Susan be. Úgy, ahogy van. Ja, hogy mennyire jut érvényre a szent lélek. És az ő vágya, akarata bennünk, na az már más kérdés. Hogy engedjük-e őt cselekedni, mi pedig általa cselekesszük, mivel Krisztusban vagyunk, azt, amit teszünk, ugye ez már a mi döntésünk függvénye is. Mert ugye mi engedünk a szent léleknek, mivel Krisztusban vagyunk, és ő pedig el kell cselekedni általunk. No, példa. Valakinek komoly gondjai vannak az önmegtartóztatás területén. Előfordulhat, nem? Előfordulhat? Hát előfordulhat. Ez megnyilvánul például abban, hogy mértéktelenül vásárol. Újabb és újabb alapvetően felesleges holmit vásárol össze, amiből már van is neki bőven, míg a másik nem tud határt szabni a számítógépes játékkal eltöltött időnek, és órákat tölt el ezzel. Alkalomattán az illető felismeri, akár ez, akár az, ennek a helytelen voltát, és megpróbál változtatni rajta. De csak ideig, óráig sikerül. Szomorúan tapasztalja, hogy a tagjaiban lévő bűntörvénye visszahúzza ugyanoda, honnan elindult. Más alkalommal azonban meghallja a Szentlélek által benne élő Krisztus hangját, aki más irányba kíván mozdulni, mint a vásárlás vagy az időrabló internetes játék. Ez esetben nem csak hallja, hanem enged is ennek a szónak, és például a vásárlásra szánt összegből Krisztus követve valami jó cselekszik, vagy a játékkal eltöltött idő helyett Istennek tetsző módon kezd cselekedni. Amint így jár el, megtapasztalja, hogy az önuralmat, az önmegtartóztatást, figyeljetek, nem valahonnan kívülről kapta. Ezt szívlejétek meg. Tehát sajnos vergődő keresztény emberek ott rontják el, hogy azt gondolják, hogy a Szentlélek gyümölcsének bármely aspektusa valonnan kívülről kell jöjjön az életükbe. De nem, ez benned van. És amikor elkezdesz együtt mozdulni a Szentlélek által a Krisztussal, akkor ezek megjelennek. Hanem a szellemében érhető el, ahol a Szentlélek által Krisztus lakozást vett. Ez Krisztus tulajdonsága. Mármint az önuralom. Ami így jut érvényre tanítványában és a tanítványa által ebben a világban. Nem is beszélve arról az örömről, békességről, ami ezen az úton szintén megmutatkozik a szívében. Ott van ez minden nap, és meg is nyilvánul, ha engedjük Krisztust a Szentlélek által bennünk kibontakozni. Ez Krisztus kegyelmének működő valósága életünkben. Nem feledhetjük el Isten gyermekeiként, hogy minden jó dolog kegyelemből és az Istentől származik az életünkben. Van tanúsága az elmondottaknak, de gondoljatok bele a saját életetekbe. Szituációkba, amikor Isten szerinti türelemmel tudtunk eljárni, vagy valahogy a szeretet olyan túláradó módon meg tudott jelenni az életünkben, még csodálkoztunk is, hogy úgy készültünk egy helyzetre, hogy az nagyon feszült lesz, nagyon kemény lesz. És akkor vége van, és azt mondom, milyen furcsa, hogy milyen békességem volt. Milyen békesség töltötte be a szívet. Nem gurult el a gyógyszer. És akkor nézzük, hogy hát de tök jó ez, de jó lenne máskor is. Hát ezek azok a pillanatok, amikor Isten szelleme tud teret nyerni az életünkben. És Isten szellemével együtt mozdulva, Isten lelkének ereje tölti be az életünket, és megnyilvánul a Szentlélek türelme. És akkor ezek a természetfeletti tapasztalatok az életünkön keresztül, ezek nagy örömet okoznak, meg csoda, ámulatba ejtik az embert, hogy jé, ez én voltam. Ez komoly. Hát én tudok így is. Hát nem te tudsz. Krisztus tud benned. Te az a másik voltál. Ez meg Krisztus volt. És akkor elkezded felfedezni az atomreaktort. A benned lévő Krisztusnak a működő valóságát. Hogy közösségben vagy valakivel, akit követhetsz. Tehát ne önmegtartóztatásért imádkozzunk, ha erre van szükség az életünkben, és belátjuk, hogy túl sok időt, energiát töltünk valamivel, ami felemészti az életünket, életerünket, hanem azért, hogy ne csak meghalljuk a Szentlélek által Krisztus hangját, és ne csak meglássuk ő mit kíván cselekedni, hanem kövessük is őt ezekben a szituációkban. Így Krisztus az ő mindenen átható kegyelmével cselekszik majd általunk, és az ő feltámadott élete nyert teret halandó testünkben. Így válik nyilvánvalóvá az élet szellemének törvénye, mely erősebb, mint a bűn és halál törvénye. Tehát ezekben a szituációban, amit elmondtam, amit átélünk egyébként, hogy a bűn törvénye lehúzna, kiborítana, elveszteném a türelmet, szeretetlen lennék, rá se bírnék nézni, de a Szentlélek által már-már mennyei módon vagyok képes viselkedni, reagálni egy-egy kiélezett szituációban, pusztán csak azért, mert engedtem, teret engedtem a Szentléleknek, nem pedig úgy gondolkodtam a Szentlélekről, mert Krisztus, hogy adjál már ki szeretetet, adjál már, Uram! Jaj, nagyon kell! Fogytában van a türelem, Uram! Mint a sarokban lenne Jézus. És onnan szurkolna a keresztény életünknek, hogy hátha sikerül neki. Teljesen más dolog, amiről Pál apostol beszél. Krisztus lép elő! Mint ahogy mondta egy fiatal keresztény, hogy hogyan győzött a kísértés felett, tanult egy idősebbtől, azt tanította neki, hogy mikor jön a kísértő az életednek azon a területén, ahol leggyengébb vagy, úgy imádkozz, Úr Jézus, te nyisd neki ajtót. Mi elkezdünk az ördöggel vitatkozni, meg veszekedni, hogy ki megálljunk a kísértésben. És akkor fel akarjuk mutatni Jézusnak, hogy látod, milyen jó hívő vagyok? Hogy én mennyire szeretek? Mennyi türelmem van? Látod, most megdicsérsz? És akkor Jézus fogja a fejét. Jaj, gyermekem, gyermekem. Még 2 percet várjunk. Buksz akkor, hogy a fal adja a másikat. És akkor jön a csalódás. És akkor majd látni fogjuk, hogy a halál törvénye éppen a csalódások által hogy lép be az ember életébe. És hogy kezdi követelni magának a teret. Az élet lelkével, élet szellemével szemben. Igen. Nyilvánvalóvá válik tehát, hogy Isten szelleme munkálkodik az életünkben, ha ráfigyelünk. A 8. rész 2. versében olvastuk, mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged. Ez elvégzett dolog, kedvesem. Nem meg fog szabadítani, hanem már megszabadított. Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Kedvesem, ne úgy hallgass ezt, de hát elbuktam. Hát nem voltam tökéletes. Ezt elmondtam, hogy ezt tudom. Én sem vagyok az. De hogy több sikered legyen. Na, arról beszélünk most. Hogy több győzelmet arassunk. És teljesebb legyen bennünk Isten természetfeletti ereje. Jelenléte, munkája, amelyre oly nagy szükség van ezekben a napokban. Ott tartunk, kedvesem, hogy ma már nem lehet megvárni vasárnapot, hogy elmondják neked, mit kell csinálni. Lehet, hogy egy napon belül is sok súlyos döntést kell meghozni az embernek. Ahol érzékelni kell és látni kell, hogy merre mozdul az Úr. És ha újjászületett hívők vagyunk, akkor potenciálisan miénk ez az áldás. Hogy halljuk a Szentlélek szavát. Látjuk a Szentlélek által szellemben Krisztus mozdulni, cselekedni. Merre mozdul az Úr. És tudjátok, ezek nem szirupízű események. Mert lehetnek olyan dolgok, amikor pontosan konfrontálódásra vezet a Szentlélek. Csak azt mondja az Úr, én ezzel nem vállalok közösséget. Én nem vállalok közösséget. Te döntsd el. És tudjátok, nekem is vannak ilyen szituációk az életemben. Borzasztó kellemetlen azt mondja valakinek, nem tudok veled egy úton menni, mert a Szentlélek más irányba megy. És volt alkalom, amikor megéreztem azt, hogyha igen mondok, nem lesz benne az Úr. És hiába megyek oda, hiába csinálok bármit, az Úr nem lesz benne. Üres lesz. Emberi lesz. És ez borzasztó. És értitek, a Szentlélekben mozdulni nem minden szuper, minden happy. Ezek konfrontációt is eredményezhetnek. Méghozzá nagyon keményeket. Hát látjátok Jézust. Hogy az a baj, hogy ilyen vallásfilozófiai szemét csinálna belőle. És a szeretet, meg a nem is tudom, mindenféle maszlakat. El kell olvasni az evangéliumokat, hogy igen, tele volt szeretettel Krisztus, de semmilyen undorító zsiványságot el nem tűrt. Nem ment bele, nem adta magát hozzá. És amikor kegyetlenséggel találkozott, és elvárták volna tőle, hogy ő is olyan kegyetlen legyen, mint a többi ember, és jó fejlett volna, akkor azt mondta, nyújtsi a kezed. Gyógyulj meg. Szombat van. Kit érdekel? Kit érdekel, hogy nektek ez nem tetszik? Engem az érdekel, hogy megmentsem őt. Majd biztos nem fog segíteni rajta, mert nektek nem tetszik. Értitek? Hogy a Szentlélek működése az nem csupán olaj, meg szépség, meg parfüm, meg nem tudom micsoda. Mi a kemény konfrontációkba is belevisz a Szentlélek bennünket, de isteni erővel ruház fel. Annak véghezvitelére is. És hát ez volt az, ami a mártírok, hát a mártírok hogy tudtak megmaradni hitben, és nem tagadták meg a bemerítés igazságát például. Humája Baltazár, többször beszéltem róla, forró vasakkal szakítottak a hús ki belőle, hogy megtagadja a bemerítést. És mivel nem tagadta meg, akkor mágián elégették. De beszéltünk Husz Jánosról, akit szintén mágián égettek meg, mert nem tagadta meg evangéliumi hitét. Vagy Luther, akit meg akartak ölni. És sorolhatnánk hát a mostani mártírokat az arab világban, ahol üldözik a keresztényeket, vagy más országokban. Hogy, honnan van ilyen erejük? Hát a Krisztus ereje bennük. A Krisztus munkája bennük és általuk. Csak így. Ez nem emberi dolog. Emberileg ez lehetetlen. Lehetetlen énekelve menni a halába. Isten dicsőítve menni a mágiára. Lehetetlen. Hát emberileg ezt ki tudná megcsinálni? Hát bármennyit meditálnál meg, morzsolnál a kezedet, nem lennél képes rá. És miért gondolod, hogy kevesebb az menni fog, hogy az tényleg isteni legyen? Miért gondoljuk? Amikor a bűntörvény jut érvényre a testünkben, ez nyit utat a halál törvényének. Ami, figyeljetek, itt most nem arról van szó, hogy elkárhozol, hanem másról van szó. Mondom, itt Pál apostol a működő, a mindennapi életünkről próbál tanítást adni nekünk. Tehát nem enged, a testnek engedsz, nem figyelünk, vagy engedünk, nem figyelünk az Úrra, és valahogy eltértünk. Valami olyat csináltunk, ami nem volt kedves az Úrnak. És elbuktunk. Nem feltétlenül cégéres bűnökről van szó, mert ha te szellemben jársz, és hívéletet élsz, akkor nem kell nagy bűnöket elkövetni ahhoz, hogy az emberek eltompuljon a lelke, és megterhelődjön a szíve. Így van? Néhány apró dolog is elegendő ahhoz, hogy már jelezzen a benned lévő Isten szelleme, hogy megszomorodtam. Nem tudok örülni ennek. Nem tudok örülni ennek, amit mondtál, csináltál, néztél. Nem tudok örülni neki. Nem tudok egyetérteni vele. És akkor az ember, meg a lelke szembe fátyolossá válik. Tehát ő ugye elbukik, jön a utat nyit a halál törvényének, ami a csüggedés, keserűség, csalódottság, békétlenség állapotába taszítja a hívőt. A testi keresztény nem túl sokszor éli azt át, aminek, túl, bocsánat, a testi keresztény túl sokszor éli azt át, már ezt a csüggedést, ezt a csalódást, ezt a bukást, aminek aztán lesz következménye az életében méghozzá az, hogy azt mondja magában, és nehezebb állapotában hangosan is, hogy nekem ez nem megy. Nekem ez nem fog sikerülni. Hallottatok már hívő embereket így beszélni? Nekem ez nem megy. Én hallottam már is, megdöbbentem. Volt olyan, aki elhagyta a gyülekezetet, mert azt mondta, hogy nem tudok úgy hívő életét élni, mint ti. Látlak benneteket, látom hiteles. Itt vagyok már köztetek, látom a lelkesedéseteket, isteni szereteteket, és én azt mondom, nem tudok így hívő életet élni. Pedig tudott volna! Mert újjászületett emberről volt szó. De testi módon élte meg a hívő életét. A testre hallgatott, nem a Szentlélekre. Másra nézett. Embereket tartott mértéknek, nem pedig a Krisztust. Mert ha Krisztusra nézel, akkor mindig van mi változtatni. De a győzelmeknek örülsz, mert a győzelm az ő győzelme. És nem arról van szó, hogy most tudtam kicsit jobb lenni. Most tudtam kicsit türelmesebb lenni. Most egy kicsit kevesebb időt játszottam. 30 másodperccel csökkentettem a 4 órát. Halleluja! Hanem minden diadal Isten diadala. Ha dicsekszünk, az Úrral dicsekszünk. Azt mondjuk, halleluja, hívő ember vagyok. Bennem él a Szentlélek. A feltámadott Krisztus bennem él. És amikor észreveszed a szíved, megindul egy elveszett ember sorsán, akkor megjegyzed, hogy mi van a Krisztus szívén. Azt mondja, halleluja, Uram, de jó, hogy nem vagyok tompa és közömbös. De olyan jó, hogy a te szíved hatott az én szívemre. És nem én lettem jobb keresztényé. Ugye amikor valaki ilyen lemondóvá válik az életére nézve, ekkor nyer teret a halál törvénye, ebben a lemondásban és feladásban az ő életében. Fordulj ebből az Úrhoz, és engedd, hogy Krisztus élete ábrázolódjon ki halandó testedben. És engedjük, engedjem én is. Ezzel szemben, amikor a test és a bűn törvénye miatti állapotával szembesülő keresztény az Úrhoz fordul, kegyelemért kiállt, és kegyelmére hagyatkozva kész engedni az élet szellemének, hogy így Krisztus cselekedjék benne, és ő Krisztus által megtapasztalja a feltámadott élet erejét, amely diadalra vezeti a bűn és halál törvényével szemben. Ekkor válik számára nyilvánvalóvá, hogy van egy erősebb törvény azoknál. Ez pedig az élet szellemének törvénye, mely az Isten Krisztusban adott kegyelme által válik nyilvánvalóvá halandó testünkben. Vegyünk erre is egy példát. A gravitáció törvény alapján, ha egy tárgyat elengedünk, leesik. Így van? Ha elmennék Pekingbe, ez a pohár ott is leesne. Washingtonban, Dél-Amerikában, Brazíliában leesne? Moszkvában? Biztos. Még Moszkvában is. Na ne, tényleg? Tényleg. Itt a megicsit belül ott is leesne, így is. Tehát nyilvánvalóan a gravitáció törvénye az mindenhol, az egész Földön érvényes, leesne. Még ha egy tollpihét veszünk is, és elejtjük, az is leesik. Így van? De mi van akkor, ha felkapja a szél? És a szél viszi tovább. Akkor hiába van a gravitációs erő, van ennél egy nagyobb erő. A szél ereje, amely a tollpihét tovább viszi, és diadalt arat a gravitáció törvénye felett. És azért ne becsüljük le a szél erejét, mert azért vannak olyan szelek, amelyek házakat emelnek magasba, meg autókat, meg teherautókat. Na, ilyen szél a Szentlélek. A bűn és a halál törvénye hasonlít a természet törvényéhez, a gravitáció törvényéhez, a szellem törvénye pedig a szélhez, amely ezzel szemben felemel bennünket, megelevenít, megerősít, tovább segít bennünket egy-egy szituációban az életünkben. Ugyanez történik, amikor egy fadarabot elejtesz, leesik a földre. Így van? De a vízre teszed. Hiába van gravitáció, a felhajtó erő legyőzi a gravitációs erőt, és a fa úszni fog a vizen. Ha a Szentlélek folyama, a vize, az, ami megemeli az ember szellemét és életét, erővel tölti be, és azt mondja, figyelj, fogd be a szádat, légy csendben, várj, mert én cselekszem. És akkor azt mond, Uram, fogalmam sincs, mit akarsz. De már annyiszor megígettem magam, hogy tudom, hogy te jobban tudod. És vársz. És lehet eltelik egy perc, vagy öt perc, vagy egy hét, két hét, három hét, és kiderül, hogy milyen jó, hogy nem szóltál akkor. Mert mennyire nem láttad át a saját értelmed szerint a helyzetet, Isten szellem pedig átlátta. És nem hoztál el alkalmakorodott döntést, nem szóltál el alkalmakorodottan, mert Isten szelleme működött az életedben. És nem azt gondolod, hogy csak hívő élet dolgokban, mit tudom, ilyen szolgálatban, meg dicsőítésben működik. Az élet minden területén, gazdasági döntésekben, gyereknevelésben, férj és feleség kapcsolatában, párkapcsolatban, iskolai kontextusban, barátságban. Ugyanígy működik, valóságosan lép előre, elő a Krisztus, ha hagyjuk és figyelünk rá. Mert a fadarab úszik, és nem süllyed el. Néhány rövid gondolat, még hogy végig tekintsük a tanulmányozott szakaszt. 9. verstől 8. rész, ugye, kik a keresztények, mit tanít a Biblia erről. Ti azonban nem tesz szerint éltek, hanem a Szentlélek szerint, ha Isten szent lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Szentlélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak szent lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke az a szelleme által. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Halleluja. Zordnak tűnhetnek ezek a szavak. Tehát, hogy ő ilyen kategórikusan tesz különbséget. Az írás, a hívő, tanítványember, és aki nem az, még ha vallásos is. Ugye fontos értenünk ezeket az igazságokat, mert sajnos zavart okozhatnak az ember életében, és sok csalódáshoz is vezethetnek. Némelyek keresztények gondolják magukat, és fenne hirdetik is ezt. De életüket látva, ennek nem sok nyoma van. Ugye ez egy nagyon komoly csalódási faktor ma a világban. Hogy keresztények nevezik az emberek magukat, de nem a szellem szerint élnek. Márpedig azt mondtuk a római levél 8. részén, hogy a szellemtől való élet nélkül nem beszélhetünk tanítványságról, meg keresztény életről. Mások keresztények ugyan, de testi módon vergődve élik meg keresztény életüket. A korábban feltárt igazságokat tekintve nyilvánvaló, hogy a Szent Szellem nélkül nem lehetséges Krisztus követni és az új életben járni. Akiben nincs ott a fiúság szelleme, az nem is rendelkezhet azzal a szívbéli bizonyossággal, hogy Istenhez tartozik, mint gyermeke. Krisztus a Szentlélek által lép be az Istenhez megtérő, visszatérő ember szellemébe, és így Isten kegyelméből nyer új, örök életet. Az Úr feltámadott élete arad bennünk diadalt a bűn és halál felett azáltal, hogy a Szent Lelke által szívünkbe írja a megbocsátás és az Isten előtti igaznak nyilvánítás igazságát, melyet Isten szeretete és kegyelme útján Krisztusban adott nekünk. Ezért mondja a 10. vers, felolvasott szakaszban, ha pedig Krisztus bennünk van, vár a test a bűn miatt halott, a lélek, a Szentlélek életet ad az igazság által, azaz a megigazulás által. Itt megint a megigazító Isten kegyelméről beszél a Biblia. A Szent Szellem, Isten szelleme nélküli keresztény élet olyan csapás, mint amikor valaki milyen autó ez, milyen márka? Ki ismeri fel? Hát ez egy Mercedes AMG. Ez egy Mercedes sportkocsi. Tehát a Szentlélek nélküli keresztény élet olyan csapás, mintha én Dávidnak ajándékoznám ezt az AMG-t, bírnád, és azt mondanám, hogy sluszkulcsot kapsz, de benzin nem. És akkor megy dolgozni, és elkíre toljad a munkahelyre minden nap. Én a Szentlélek nélküli keresztény élet, amelyben nincs üzemanyag. És a Szentlélekkel teljes keresztény élet pedig a Szentlélekre hagyatkozó keresztény élet pedig olyan, mint amikor beindítod azt a motort, és van benne kakaó, és élvezed az utazást a járműben. Ezért mondja az írás, hogy akiket Isten lelke, Isten szelleme vezérel, azok Isten fiait, akikben ott van Isten szellemének valóságos jelenléte, és engedik érvényre jutni, mert még meg is lehet tankolva a kocsa, nem indítják be. Ez a régi rossz vicc, amikor az orosz favágó a japán műszaki kiállításon vásárol egy motorfűrészt. És nagy statisztikák, hogy hány hektárt lett levágni ezzel, hány óra alatt, és kiszámol, hogy szuper lesz, hát a fejszéhez képest nagyon jó. Hazaviszi, neki áll fát vágni, hát rosszabbul halad, mint a fejszével. Visszaviszi a boltba, mondja a kis japán szakembernek, hogy borzasztó, hát ez nem úgy jobb, ez még rosszabb. Nézi a műszaki szakértő, megolajozgatja, beállítgatja és beindítja erre a falágó. Mi ez a hang? Na ugye, ilyen a keresztény élet is, amennyi beindítva, ami nem a Szentlélek által megy, hát nyögvenyelős. Azt mondom, hogy legnagyobb csapás. Úgy hívőnek lenni, vagy úgy vallásos keresztények lenni, hogy nincs benned Szentlélek. Hogy a Szentléleknek nem azt szeret, ha benned is ott él a Szentlélek, és újjászülettél. Hát, hogy is mondjam, tehát azért, akik vallásos módon próbálnak keresztény életet élni, azokon látszik is. Na nem az öröm. Nem az öröm, de hív az Úr mindenkit. Hát nem kizárni akar az Úr embereket az ő jelenlétéből, hanem meghívni. Bármilyen háttérből is érkezik valaki. És hát az örök élet ereje, ezzel zárjuk, és ezzel zárul itt a Róma 8.12-től olvasom. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert a test szerint éltek, meg kell halnotok. De a Szentlélek által megölítek, a test cselekedeteit élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vagy szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szent lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Halleluja! Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban nem csak megbocsátott a bűneinket, nem is csupán felmentett a vétek terhe alól, igaznak nyilvánítva bennünket, fia vérárán, hanem gyermekévé is fogadott bennünket. Nem hűbéres szolgának hívott magához, hanem fiaivá és leányaivá tett. Így Krisztussal együtt örököseivé is lettünk az élő, a teremtő Istennek. Ezt a gyermeki pozíciót írja le itt Pál apostol, így a fiúság szellemét, szent lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Ez egy arám kifejezés, és Pál ezt tartotta legjobbnak, hogy kifejezze azt, amit mondani akar. Képzeljétek el egy gyereket, leviszi az apuka a játszótérre. A gyerek látja az apját, vagy az anyukáját, de most Abba, Atya miatt vegyük az apukát, és belemerül a játékba. Miért? Mert biztonságban érzi magát. Ott van az apja. Tudja, hogy megvédi. Vigyázz, figyelj rá. Egyszer csak, mikor fölocsúdik a játékból, amivel belefeledkezett, észrevesz, hogy nem látja az apját, nem látja az arcát, a tekintetét. Mit csinál a gyerek? Apa! Apa! Apu! Apuci, hol vagy? Hol vagy? És amikor meglátja a tekintetét, megnyugszik. Itt vagyok kicsim. Nyugodj meg. Megnyugszik. Na, az abba atya, kihátjuk abba atya. Valami ilyen szituációt érezzetek és lássatok. Hogy ez a apa, apuci, ez a kedves megszólítás az Isten gyermekei részéről lehetséges, adatott a Teremtő Isten felé. Sőt, még az is, hogy kiálts. Kiálts. Beteg ágyon, nehézségek között, kétségek között. Kiálts, apa, apu, elvesztettem a tekintetedet. Nem értem, mit akarsz. Merre megyek? Mit csináljak? Mi legyen most? Pályaválasztás, érettségi, csak írásban, te meg szóba szeretnél, vagy szóba is írásban. Tanítani, nyit, nem zár, bezár, kizár, oltás, nem oltás, beoltott, annyi minden. Ezt mondja, azt mondja, jó, rossz, nem jó, mégis, de, nem, meghalt, nem. Össze-vissza minden. De te mondd, abba atyám, én a tiéd vagyok, hozzátartozom. Engem az nyugtatna meg, ha látnám arcodat. És keresem a tekintetedet. Az Ószövetségben így fogalmaz a Zsoltáros. Mint szolgák Uruk kezére, úgy nézünk Istenünkre. Várjuk az ő mozdulását. Várjuk az ő tanácsát. Várjuk az ő szavát. Hogy ő mit cselekszik. Mi pedig vele együtt. Ennek a szeretetnek, Isteni szeretetnek a mélységét próbálja feltárni előttünk Isten igéjében, az Abba, Atya kifejezésben, amelyet Krisztusban adott nekünk az Isten, hogy ne a test szerint éljünk, hanem a Szentlélek ösztönzésére engedjük Krisztus cselekedni a Szentlélek által. És hadd mondjam nektek, hogy mennyire valóságos is ez, amiről én most beszéltem. Figyeljetek meg egy új hívőt, aki még el sem olvasta teljes Bibliát. És ha olvasta, és nem is érti nagy részét. Mégis a Szentlélek által megérzi, hogy mi az, amit nem kéne úgy tennie többet. Vagy mi az, amit másképp kéne csinálnia. Honnan? Azért, mert a Szentlélek megtanítja. Az egyik kínai pásztor mondta, Vacsmandi írta le, hogy elment gyógyfürdőbe, és egy családnál tudott étkezni. És ő minden nap hálát adott az ételét, nem beszélt nekik még az Úrról. Egy napon azonban lehetőség ennyit bizonságot tenni. Elmondta az evangéliumot, meg is tért a férfi, a nő is. Ő hazautazott. Nem tudta tanítványozni, néhány dolgot elmondott, meg hagyott egy Bibliát. Igen, ám csak a férfi a Kínában, amikor bejön a hideg idő, akkor rendszeresen részegre itták magukat. Tehát az fölkerült az asztalra, a kajánál a bor, és akkor amíg az ki nem ürült, addig itták. És kitette a bort a férfi, leültek a hölgyel az asztal mellé, összekulcsolt a kezét, hogy megköszöni az Úrnak a bort, meg az ételt, és nem tudott imádkozni. Egy szó se jött ki a száján. Hát azt mondja a feleség, nem tudom mi van, nem tudok imádkozni, nem tudok hálát adni. Fogalma se volt, hogy mi a baj. De a lélek által nem tudott imádkozni. És azt mondta, figyelj már ide, keresd már a Bibliában meg, hogy mit ír az italról a Biblia. Hát ugye az asszonytól csak olvasni, a férfi nem. Lapozgatta a Bibliát, ugye Mózes ide, de nem talált semmit. Azt mondja, nem tudom, nem találok semmit. Azt mondja, a pásztor meg messze van, nem tudjuk megkérdezni. Azt mondta, férfi, figyelj ide, vidd ezt az italt innen az asztalról. Nem tudok hálát adni, amíg ez itt van. Félretették, nem ivott többet. Ebből megjött a hálás az imádságra, majd egy-két hónap múlva meglátogatta a pásztort, elmondta az esemény neki, és megerősítette a pásztor, hogy a Szentlélek vezetett erre az igazságra. Ez Istennek kedves, hogy megváltott életetre vezet téged. Értitek a döbbenetet? Nem elmagyarázta neki valaki, hogy ne így áll. Figyeljetek, engem sem leszoktattak a bűnről. Ha megundorodtam tőle, és már nem tudtam azt tenni, mint korábban. Nem azért, mert a lelkipásztor meggyőzött, és jó nagy felmosásokat csinált, hogy ezt így kell, meg úgy kell, meg nem kell, meg hogy kell, meg izé, meg hozé. A Szentlélek által egyszerűen háborgott a lelkem. Nem tudtam már azt tenni, mint korábban. Úgyhogy csomó dolgot nem is értettem. Én olvastam én Mózes könyvét. Mit értettem én abból, hogy jönnek, mennek, ölik, vágják. Lila dúsztom nem volt az egészről. Ó, hát egy csomó mindent. Viszont a Szentlélek tudta, mi az Isten akarata. Értitek? És ki segített? Sőt, az igéből is aztán megnyitott dolgokat, és azt is tudom nektek mondani, hogy amikor az Úr az ő szellem által betöltött, és ugye az ajándékot az elhíváshoz betöltötte, a programot ugye, akkor csodás élményem volt. Megnyitottam a Bibliát, és azok a betűk, amik oly érthetetlenek voltak, egyszer csak elkezdtek kilépni. Olyan érzésem volt, mint amikor megeleveledik valami, és elkezd lüktetni, mint ha pulzált volna. És csodálkoztam, értem. Nem is értettem ezeket. Hát ezt érted, ez tök világos. Igen, Isten szelleme nem természetes, nem testi szinten cselekszik, hanem természet feletti módon. És bárkiben, aki befogadja az Úr Jézust a szívébe, belép a Szentlélek, és megvalósítja Isten országát és királyságát, és ösztökéli az embert, hogy ezen az úton haladjon, és egészen kitartson mindvégig, míg be ne fut a célba. Amen.